Nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Őszintén szeretettel köszöntöm a testvéreket. Örülök, hogy újra együtt lehetünk. Imádkozzunk együtt most az ének szavával, már az előbb is ezt tettük. Figyeljük mindig az énekek szövegét, hiszen a dallam csak viszi azt, amit elmondani szeretnénk a mi urunknak. És úgy énekeljük most a 164. dicséretet is, a 164. számú dicséretet énekeskönyvünkből, mely így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Énekeljük mind a három versét. Hajtsuk meg a fejünket is. Olyan jó nekünk kimondani, Úr Jézus Krisztus, hogy itt vagyunk. De még nagyobb öröm kimondanunk, hogy hisszük, itt vagy. Itt vagy velünk, itt vagy közöttünk. Lelked, ígéd által megszólalsz, megérintesz bennünket. Szereteteddel, ellenállhatatlan kegyelmeddel magadhoz vonzasz. És köszönjük neked, Urunk, hogy ebben a vonzásban, ebben az együttlétben megtaláljuk az élet forrását. Felismerhetünk téged, meghallhatjuk a hangodat, és megérthetjük, hogy milyen nagy a te szereteted irántunk, és mit terveztél velünk. Urunk, kérünk most is, taníts valóban a földtől elszakadni, hozzád ragaszkodni. Taníts idvességet, üdvösséget tanulni. Taníts valóban úgy gondolkodni, ahogyan helyén való az, és ami áldást és életet jelent nekünk és másoknak. Hogy ne rossz gondolatok uraljanak minket, hanem a te tiszta, igaz és szent gondolataid, amelyek által másként látunk és másként élhetünk. Kérünk téged, hogy segíts erre el bennünket ma is. És tudjuk, Urunk, hogy nálad nélkül semmit nem tehetünk, ezért kérünk, kiáltunk hozzád. Cselekedj te közöttünk, munkálkodj te bennünk. Áld meg az ige hallgatóit, az ige hirdetőjét, és hagyd legyen most is a mi találkozásunk veled örömforrássá. Kérjük, hallgass meg így a mi kérésünket, s tudjuk, felette van annak a te szereteted, mint ahogy kérni vagy elgondolni tudnánk. Legyen ezért áldott a te háromszor szent neved. Amen. Szeretett testvérek, újra olvasom Isten igéjét, Ézsaiás próféta könyvének 55. fejezetéből, és annak is egyetlen verséből, ahogyan Isten ezeken az estéken szólít bennünket. Ézsaiás próféta könyvének 55. fejezetében a harmadik vers a következőképpen szól. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz. És most újra olvasom Isten felszólító üzenetét, így szól, hallgassatok rám. Számomra újra és újra nagyon nagy örömhír, és engem is újra és újra átható, átjáró ajándék az, ahogyan Isten munkálkodó, mozdító, elhívó, halálból életre kihozó csodálatos tetteit, csodálatos munkáját felfedezem. És az, amit itt most az igében hallunk, ez nem más, mint ennek a csodálatos, nagyon tömör, nagyon rövid, nagyon világos leírása, megfogalmazása. Mert mit is tesz Isten velünk? Mit is tesz bennünk Isten? Hallottuk most a harmadik estéhez érve, de visszatekintve az előző estékre, azt látjuk, hogy Isten önmagára vonja a figyelmünket. Mert a legfontosabb dolog, hogy figyeljünk rá, hogy figyelembe vegyük azt, aki az életünkről olyan csodálatos tervet készített, aki az egész világot az ő szeretetében, gondviselésében hordozza. Figyeljünk arra, aki valami jót készít nekünk. És ezt a figyelmet, amikor önmagára vonja, akkor azért teszi, hogy javunkat munkálja. Mert a legnagyobb nyomorúságunk, ahogyan beszéltünk erről az első nap, hogy figyelembe se vesszük az Istent. Hogy vannak testvérek az életünkben percek, órák, napok, hetek, hónapok, évek, évtizedek, amelyeket úgy élünk, mintha Isten nem is lenne. Figyelembe se vesszük. Nem is gondolunk rá, nemhogy közösségben lennénk vele, és engednénk az ő szerető akaratának. Ezért üljön közel, ő von magához, ő vonja magára a figyelmünket. És ő mondja azt, hogy figyeljetek rám. De azt is látjuk, hogy miután a figyelmünket kéri, és azt mondja, figyeljetek rám, azt is elmondja, hogy jöjjetek hozzám. Mert nem csak azt akarja, hogy lássunk valamit belőle, valamit megértsünk, hanem tegnap hallottuk, azt szeretné, azt munkálja, azért jött közénk, és azért hív, hogy velünk legyen. Ő a velünk lévő szabadító Isten, aki azt akarja, hogy közösségben legyünk vele. Nem csak azt akarja, hogy figyelembe vegyük, hanem azt akarja, hogy az ő jelenléte által mi azzá legyünk, akivé ő bennünket megteremtett. Mert az ember Isten számára teremtett légy. Nem önmaga számára, Isten számára. És akkor vagyunk mi igazán boldogok, akkor vagyunk mi igazán a helyünkön, hogyha vele vagyunk közösségben. Azt mondja, jöjjetek hozzám. És ez a hívás azoknak szólt, hallottuk tegnap, akik megfáradtak, akik megterheltettek, sőt, azoknak, akik halálban vannak, az elveszetteknek. És ez a hívás olyan hatalmas erő, hogy erre a hívásra még a halottak is feltámadnak. Hogyan hallottuk azt, hogy Lázárt is kiszólította Jézus, jöjj ki, és ő kijött a halálból. És olyan jó volt tegnap, ahogyan véget ért a szolgálat, a szívemet átjárta, utána is Isten lelkének hiszem a gondolata, hogy milyen nagy ajándék ez, és nem mondtam el tegnap, de most nem szalasztom el, hogy elmondjam, hogy testvérek, ez azt jelenti, hogyha Jézus hív, hogy a halottak is jöhetnek, ez azt jelenti, hogy nincs olyan elesett állapot, nincs olyan elveszett helyzet, amiből ne tudna bennünket magához vonni. Olyan nagy hír ez, testvérek. És olyan nagy örömmel hirdetem ezt meg mindenkinek. Nincs olyan helyzet, nincs olyan nyomorúság, nincs olyan nehézség, nincs olyan baj, amiből ha ő szól és szólít, ne jöhetnénk ki. Hát ha halál felett Úr ő, hogy ne lenne Úr minden élethelyzetem. Ahol tartasz, testvérem, onnan hív téged az Úr. Jöjj! És az ő szerető hívó szava téged ki tud oldani a te börtönödből, ki tud oldani a te megkötözöttségeidből, ki tud oldani és önmagához tud vonni. Csodálatos áldás, csodálatos ajándék ez. És nézzétek, azt látjuk, hogy ő magára vonja a figyelmünket, magához hív, és olyan csodálatos szinte azt teszi velünk, amit most is itt megélünk, hogy leültet a lábaihoz. Leültet a lábaihoz, és azt mondja, ha már megérkeztünk, ha már itt vagyunk nála, mert ő itt van nálunk, ő itt van velünk, azt mondja ki mindezek után, figyeljetek rám, mégpedig nem is akárhogyan. Hallgassatok rám. Mert különös dolog az, testvérek, hogy a legközelebbi módon Istenhez nem is a mostani testi szemünkkel, vagy még nem is a lelki, valamilyen értelemben elképzelést hordozó szemünkkel juthatunk, hanem azon keresztül, hogy hallgatjuk őt. És nem csak hallgatjuk, mert nem ezt mondja itt, hogy hallgassatok engem, hanem azt mondja, hogy hallgassatok rám. Hallgassatok rám. Vagyis amit mondok, azt figyeljétek meg, vegyétek a szívetekbe, értsétek meg, és éljétek meg. Hallgassatok rám. Mert testvérek, erre van a legnagyobb szükségünk. Hogy itt a földön halljuk, hogy mit mond nekünk az Úr. Mert most tükör által homályosan látunk, hitben járunk, és nem látásban, de eljön majd az idő, amikor színről színre látunk. Akik már ismerjük őt, vágyunk erre. De nem képzelgünk, hanem most különös koncentrálással a figyelmünket, a fülünket odafordítjuk hozzá. Természetesen nem pusztán a testi fülünket, értsük ezt jól, hanem az életünk centrumát, a szívünket, a lelki figyelésünket, hogy halljuk, mit is mond nekünk. Szokták azt mondani, testvérek, és biztos hallhattuk ezt már, hogy hát a hívő emberek, vagy legalábbis vannak olyan hívő emberek, akik ilyen vak hittel élnek. Ezek ilyen vak hívők. És ezt a kifejezést ők úgy használják, mint amit természetesen pejoratív értelemben használnak, hogy hát ezek a hívők, ezek ilyen vaksi emberek, hát nem látják igazán a dolgokat. Testvérek, egyébként pont az ellenkezője igaz, mert a hívő emberek, az igazán hívő emberek az egyetlenek, akik látják a valóságot. De ha azt mondanák ránk is, testvérek, hogy vakok vagyunk, egyet biztos nem mondhatnak ránk, és ezt nagyon szeretném, ha megerősíteném ennek az igének a fényében, hogy süketek vagyunk. Mert a hívő ember lehet azt mondani, hogy vak hite van, de hogy nem süket, az biztos. Mert hitre a hívő ember hogyan jut? Az Isten igéje, Krisztus beszédének a hallása által. A hívő ember biztos, hogy nem vak, még ha rámondják is. És az is biztos, hogy nem süket. Vak volt, és süket volt, de most lát, és most hall. Bátran valljuk meg, hogy mi igenis látjuk az Urat lélekben, az ő igéjében, és halljuk az Urat, mert az Úr ma is szól. Ma is szól, ma is beszél, hozzánk szól, és rólunk beszél, és számunkra mondja el az üzenetét. Hallgassatok rám, ezt mondja az Úr, és ez a legfontosabb, a leginkább szükséges dolog. Emlékezzünk, éppen Lázárt idéztem tegnap is a testvéreit, Mária és Márta esetére. Emlékszünk kettőjük közti különbségre. Márta szorgos, aki teszi és próbálja tenni, ami úgy gondolja, hogy fontos. Olyan érdekes, hogy az Úr Jézus ezt mondja, hogy annyi mindennel lefoglaltad magadat, Márta. Annyi mindennel lekötötted magadat. Pedig egy a szükséges dolog. És Mária ezt az egyet, ezt a jó részt választotta. És olyan nagy örömöm, testvérek, mindig, amikor együtt lehettek testvérekkel, hogy kimondhatom, hogy a testvérek is a jó részt választották. Most a jó részt választották. Mert oda telepettünk most Isten igének hallására, Jézus Krisztus lábaihoz, és Mária is ezt tette, és csak figyelt. Csak hallgatott. Ó, micsoda tétlenség, mondja a testvére. Hát nem látod, mondja Jézusnak, hogy nem segít nekem semmiben. Testvérek, van ideje annak, amikor munkálkodunk. És van ideje annak, amikor bennünk munkálkodnak, testvérek. Amikor Isten akar munkálkodni az életünkben, sőt, mindig és folyamatosan, de ne gondoljuk, testvérek, hogy a mi munkálkodásunk fontosabb lehet, vagy lenne valaha is annál, mint amit az Isten munkál bennünk. Mert a legfontosabb a világon, az életünkben, a jövőnket tekintve, a sorsunkat, az életünk kapcsolatait tekintve az, hogy mit végezel bennünk az Isten. Mindennél fontosabb, hogy mit végezel bennünk az Isten. És ő az ő munkáját az ő igéjén keresztül végzi. Elküldi, mint ahogyan elmondja csodálatosan ez a fejezet, a hót, az esőt, a havat az égből, és megöntözi vele a földet. Így van az én igém is. Megérkezik, és elvégzi, amiért küldtem. Igen, testvérek, Isten beszélni akar velünk. Beszélni akar hozzánk. Mondani valója van a számunkra. És ha végig gondoljuk, testvérek, ezt a három felszólítását, ami Urunknak, a hozzánk forduló, szerető, hívogató, megnyerő, vonzó mondását, akkor azt látjuk, hogy mennyire így van ez alapvetően az életünkben. Figyeljük meg! Hát nem az határoz meg bennünket, testvérek, hogy kire nézünk. Nem az határoz meg bennünket, hogy kivel vagyunk közösségben. És nem az határoz meg bennünket, hogy kire hallgatunk. Próbáljuk az életünkbe ezt valahol elhelyezni. Nem így van ez? Ha végig gondoljuk most elválasztva attól, hogy most fölfelé tekintenénk, csak egyáltalán a környezetünkben, kire nézünk mi, amikor döntéseket hozunk? Kivel vagyunk közösségben? Mire vétetünk rá? És kire hallgatunk? Kinek adunk a szavára? Hát ez mind meghatároz bennünket. kik azok, akik ilyen értelemben lekötik a mi figyelmünket, akik meghatároznak bennünket. És ha végig gondoljuk, hát nagyon sokfélét mondanak körülöttünk lévők. Nagyon sok mindenre hívják fel a figyelmünket. Az első nap mondtam, hogy az egész világ erről beszél, mindenki a másikra figyeljen, persze önző szempont szerint. Egyáltalán nem mindegy, hogy mire figyelünk. És az sem mindegy, hogy kivel leszünk és kivel maradunk, vagy kivel vagyunk közösségben. Ezek nagyon meghatározók. Kik a barátaink? Kik azok, akikkel közösséget vállalunk? És kik azok, akikre hallgatunk? Testvérek, a Biblia nagyon világosan mondja, hogy az ős ellenségünk, az ördög, ugyanazt a stratégiát használja, mint stratégia, természetesen ellenfélként, amit Isten mentő, bennünket szerető és az életünket kiteljesítő munkaként vagy munkamódszerként alkalmaz. Mert az ördög is megszólít. Az ördög is elmond dolgokat nekünk. De hogyan? Miként? Mi az alapvető stratégiája? Nagyon legyen világos a számunk, és biztos vagyok benne, hogy értjük mi ezt jól, de egy picit menjünk vissza, szoktuk mondani egészen Ádámhoz, Évához. Hogyan is állt oda az első ember párhoz a kísértő? Mit is mondott nekik? Az első, amivel megszólal, megszólítja őket, egy nagy kérdőjel. És ez a kérdőjel máig csengő, szóló kérdőjel, sajnos olyan, ami aztán ki egyenesedve felkiáltójel lesz, és erre az ember odaadja magát. Mit mond? Azt mondja, csak ugyan? Azt mondta az Isten, hogy így van. Emlékszünk a kérdésére? Csak ugyan? Mit tesz azzal, amit Isten mond? Isten igazságával, igaz szavával kapcsolatban kérdőjelet tesz oda. Tényleg így van ez, hogy a Biblia mondja? Tényleg úgy van az, hogy az Isten beszél, meg szól, meg amit mond, arra tényleg úgy kell figyelni? És úgy tűnik az első ember pár, és itt Évát látjuk ebben a beszélgetésben először, illetve nem is szólal meg itt Ádám, de azt mondja, hogy hát nem ezt mondta, hogy egy fájáról sem ehetünk, hanem azt mondta, hogy csak egy fájáról ne együnk. Egy pici kis módosítás, ugye? Egyetlen egy, vagy egyetlen egy sem. Hát nem ugyanaz. És azt megválaszolja. De utána azt mondja, azért ne együnk, mert ha eszünk róla, meghalunk. A jó és a rossz tudásának fájáról. Erre azt mondja a kísértő, dehogy haltok meg. Ez micsoda? Ez már nem kérdőjel, testvérek. Ez már felkiáltójel. És kimondom úgy a szót, ahogy ez valójában van. Meg hazudtolja Istent. Az igazság beszédét nem csak elferdíti, hanem meghazudtolja. Nem igaz, amit Isten mond. Nem fogtok meghalni, hanem az Isten be akar benneteket csapni, féltékeny rátok, irigy arra, hogy olyanok legyetek, mint ő, mert ha esztek arról a fáról, olyanok lesztek, mint az Isten. Mit mond ezekről a szavakról az Úr Jézus? Azt mondja a tanítványainak, aki titeket kísért, aki titeket szólít, kezdettől fogva nem állt meg az igazságban, ő a hazugság atya. Többször elmondom a gyermekeimnek, amikor bevallunk becsülettel és őszintén, amikor valami módon arra azon kapom őket, hogy nem mondtak igazat. Ó, de szépen mondtam ezt most, ugye? Azon kapom őket, hogy hazudtak. Bizony a lelkész gyerekek is tudnak hazudni. A lelkész gyerekeknek is újonnan kell születni. Én is lelkész gyermek vagyok, nagyon hálás érte a szívem, de nekem is újonnan kellett születnem. Mert attól még, hogy valaki lelkész családba születik, nem megoldott az élete. Egyszer valaki viccesen mondta, nagyon komolyan, akkor arra kérdezett, hogy ő mikor tért meg, megkérdezett egy lelkész gyermeket, egy ilyen lelkész fiút, és akkor zavarában azt mondta, hogy hát én lelkész gyerek vagyok, hát miért kérdezel ilyet, hogy én mikor tértem meg? És erre azt a kicsit furcsa, de nagyon találó képet használta ez a barátja, hogy hát ide figyelj, attól még, hogy valaki egy garázsban születik, nem autó. Tehát ez nem automatizmus, hogy valaki lelkész gyermekként ugye igazságot szól, és sosem hazudik. Nem is ebbe akarok belevenni, és nem is bántani szeretném a gyermekeimet, meg a lelkész gyerekeket, csak azt szeretném elmondani, hogy amikor rajta kapom őket ezen, akkor mindig elmondom nekik, hogy gyerekek, egyben biztosak legyetek, hogy döntést hoztok ilyenkor, és nagyon komolyan szembesítsétek magatokat, hogy kinek az oldalára álltatok. A hazugság oldalára, a hazugság atya oldalára álltatok. És ez most nem ünneprontás, ez halálosan komoly dolog. Amikor lázadunk, a lázadó oldalára állunk. Amikor nem az igazat mondjuk ferdítünk, a hazugság atya oldalára állunk. Mert ő kezdettől fogva nem állt meg az igazságban, ő a hazugság atya. Mert ő is beszél. És mindig úgy beszél, hogy elferdítse az igazságot, hogy ne az igaz legyen valóság, mert újra kimondom, amit tegnap is vallottam, az Isten szavaként, Jézus szavaként, mert az igazság szabaddá tesz bennünket. Az Isten igének igazsága. És maga az élő igazság. Jézus Krisztus. A hazugság pedig megkötöz bennünket. Hány hazugság kötözött már meg minket? Ezt is látjuk, amikor az egyik elindul, akkor jön a következő, mint a dominó. Ha már ezt kimondtam, ha most kimondanám azt, hogy az nem úgy volt, akkor a következőt is másként kellene tennem. És ez a láncolat, ez halad, és halad, és halad. És testvérek, sokszor azt látom, és azt tapasztalom, hogy ebben a világban szinte alig folyik más, mint, és így mondom ezt a kifejezést, hogy félrebeszélünk. Félrebeszélünk. Nem azt mondjuk, ami igaz. Ennek vannak persze művészei is, akik kimondottan félrebeszélnek. Félrebeszélnek és félrevezetnek. Nagyokat tudnak mondani, hatalmas dolgokat, de mögötte semmi valóság nincs. Önérdek van, vagy valami más érdek húzódik, de nem a mi érdekünk. Vannak igenis, akik orrunknál fogva vezetni akarnak. Akik mondják, amit mondanak, de úgy sincs soha abból semmi. Kiderül számunkra, hogy a vége mindig más, mint amit ígértek, mint amit mondtak. A hazugság uralma valóság, testvérek. És a hazug beszéd lassan Magyarországon létjogosultságot talál. Nem baj, ha valaki hazudik. Sőt, még legalább azt is lehet mondani, micsoda őszinteség ez, hogy talán beismeri, vagy elmondja ezt. A hazug beszéd és a hazugság, a ferdítés az ördögtől van. Az igaz beszéd, az igazság, a valódi igazság az Isten igéje, mert Isten igéje színtiszta igazság. Isten az ő szavát azért mondja, mert ezzel a szóval, ezzel bennünket menteni, ezzel a szóval bennünket életre hívni, ezzel a szóval bennünket megtartani, úton tartani, és végül majd hazavinni tud. Ez a szó igaz szó. Ebben a világban alig van egy értelműség. Szavakat mondunk több értelműen. Mondatokat így is lehet hallani, úgy is lehet. Így is lehet érteni, úgy is lehet érteni. Hol van tiszta beszéd manapság? Hol van igaz beszéd manapság? Hol nem csapnak be bennünket? Hol nem éljük át, hogy nem volt igaz, amit mondtak? Hol beszélnek minden hátsó szándék nélkül? Mennyi nagyot mondás, mennyi tisztátalanság jön ki az ember szájából? Ez vesz körül. És ebben a hangzavarban, és ebben az ördögi módszerben, és ezen a módszeren túl, hatalmas nagy ajándék, amikor felfedezzük, lelepleződik az ő szeretetlen bennünket, halálba, kárhozatba vívő szándéka, és miközben ezt felfedezzük, azért láthatjuk meg ezt, mert ebbe a hangzavarban megszólal az igaz beszéd, a tiszta beszéd, az Isten szava. Testvérek, Isten igéje színtiszta. Tisztább, mint a hétszerte tisztított ezüst, mondja róla önmaga az ige. Színtiszta. Senki nincs, aki az Isten igének igazságára rááll és becsapott lenne. Senki nincs, aki Isten igéjét hallva úgy kellene, hogy éljen, hogy annak, amit hallott, annak az igazsága nem lesz az életében érvényes. Isten igéje tiszta beszéd. kipróbálható tiszta beszéd. Ebben nincs fondorlat, testvérek, az Isten igében. Ebben nincs félrevezetés. Ebben nincsenek üres, kongó szavak. Nincs nagyot mondás. Nincs semmiféle hamisság. Ez hiteles szó, hiteles beszéd, Isten igéje. Így mondja Pál apostol, igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó. Igen, az Isten igéje, az evangélium. Igaz beszéd ez, teljes elfogadásra méltó. És testvérek, olyan nagy ajándék, amikor az ember élete eljut odáig, hogy a sokféle hazugság számára már lelepleződik, önmaga hamissága is világossá válik, de fölragyog az igazság, fölragyog az Isten igéje, és ez az ige eljut a szívéig, mert Isten üzeni, mert Isten tolmácsoltatja, mert Isten továbbadatja, és hangzik, hallgassatok rám. És az ember, amikor hallja őt, amikor látja az igében kicsoda, aki magára vonja a figyelmét, aki magához hívja, aki megszólal, akkor erre csodálatos szívvel visszhangot mond az ember. Visszhangot mondhat úgy, ahogyan azzal a héber nagyon szép szóval sokan tudjuk, nem kellett tanulnunk sem talán nyilván gyermekkorunk óta, aki már ebben nevekedhetett, hogy azt tudjuk mondani, ámen. Igen, úgy van. Ez a héber kifejezés szótöve azt jelenti, hogy hinni, igaznak tartani. Azt, amit Isten mond. De nem csak igaznak tartani, hanem magamat is ahhoz tartani. Ami azt jelenti, hogy nem csak hallgatok valamit, hanem hallgatok is arra, akit hallgatok. Mert mit ér nekem, ha hallom, de magamat nem tartom ahhoz. Milyen nehéz az, amikor egy szülő azt mondja a gyermekének, hogy kisfiam, ezt ne tedd. Hallottam, anya, hallottam, apa, és csinálja tovább. Mert meghallotta, hallgatta, csak nem hallgatott rá, és csinálta maga feje szerint. Milyen nyomorúság, testvérek, hogyha Isten mondja, hogy hallgassatok rám, igenlünk, bólogatunk, csak éppen amikor kimegyünk mondjuk innen a falak közül, akkor hát ezt azért az életben így se lehet megélni. És nem tesszük meg, és nem éljük meg. Isten nem azt mondja, hogy hallgassátok, amit mondok önmagában, hanem azt mondja, hallgassatok rám. És aki hittel megteszi, hogy rááll, és rátámaszkodik arra, amit ő mond. És ezért, testvérek, csodálatos dolog ismerni az Isten szavát. Olyan gazdagság az Isten igéje, mint egy tárház, amiben kincses bányát találunk. Amikor fölfedezzük ezt, vallani fogjuk, nagyon-nagyon kedves ige számomra, 119. Zsoltár egésze, de abból ez a mondata is az igének a 162. versben, hogy gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált. Igen, mérhetetlen nyereséget találtam az Isten igében, és figyeljük csak, gyönyörködöm a te beszédedben, nem a Bibliában, hanem Uram, a te szavadban, a hozzám szóló üzenetedben, ez egy személyes szó, ez nekem szóló üzenet. Hány ige van a szívünkben, hány ige van a Bibliánkban, amelyet aláhúztunk, amelyet Isten nekünk mondott, amelyre ráálltunk, és amelyben megtapasztaltuk, hogy úgy van, igaz. Biztos, hogy ismerik a testvérek azt a példát, ami egy olyan Bibliáról szól, egy olyan valakinek a Bibliáról, akinek tele volt két betűvel a Bibliája. Az egyik betű az volt benne, hogy E, vagy nem is biztos, hogy jól mondom a példát, vagy nem biztos, hogy jó a kifejezés, a másik pedig az, hogy M. És kérdezték, hogy mi az, hogy E, és mi az, hogy M. Azt mondta, hogy E az az volt, hogy elhittem, vagy K betű kipróbáltam, az M betű pedig az, hogy megtapasztaltam. Mennyi ilyen ige van az életünkben? Elhittem, kipróbáltam, és megtapasztaltam. Az Isten igére rá lehet állni. Az én életemnek sok ilyen igéje van. Isten beleszólt az életembe. És nagyon nehéz helyzetekben, nagyon komoly döntésekben, nem a magam feje szerint kellett már járnom, hanem elhittem, amit mond. És ráálltam arra, amit mond. Éppen az elmúlt napokban olvastuk a gyermekeinkkel, haladunk sorban, most a Márk evangéliumát olvassuk itt kézbevéve a Bibliát esténként velük, és odaértünk egy szakaszhoz, és mindig a szakaszok néhány gondolatára felhívjuk a figyelmüket. És mind a ketten, ahogyan Krisztinával, feleségemmel egymásra néztünk, ugyanarra gondoltunk, egyikünk el is mondta ezt, elmondtuk nekik, tudjátok, amikor Dorottyánk, második gyermekünk születésére vártunk, akkor ez az ige nagyon-nagyon komoly, megerősítő ige volt. És ez a Márk evangéliumában az az ige, hogy elveti a magvető a magot, alszik, és nem tudja hogyan, de a mag magától nő, egyszer ugye megérik, eljön a kalász ideje, aztán a kalászban a teljes mag meghozza a gyümölcsét. És hogy miért volt ez olyan fontos, meg aztán a Jairus lánya története, ők tudják, meg az ő neve is beszédes erről, egy nagyon súlyos betegségből, halálos betegségből szabadított ki Isten bennünket, akkor feleségemet egy nagyon súlyos agyvelőgyulladásból, aztán pedig egy olyan súlyos helyzetbe, egy olyan fertőzésbe, tulajdonképpen egy injekció miatt került, ami miatt azt mondták az orvosok, hogy a megfogant kicsi gyerek, akire már nagyon vártok, nem születhet meg. Abortuszt kell végrehajtani. Az emberek azt mondták, hogy ez nem etikai kérdés, ez egészségügyi kérdés. Ez itt egészségügyi abortusz. Ez a gyermek rendellenesen fog valószínűleg megszületni, így nem születhet meg. És akkor elküldtek egy genetikai tanácsadóra bennünket, elmondta az esélyeket, és akkor a saját felelősségünkre megírta a papírt az orvos, hogy ők mégsem egészségügyi abortuszt vállalnak. Miért? Nem azért, mert hősök vagyunk, nem azért, mert ne lenne szívszorító, elmondani se tudom, hogy mind mentünk keresztül. Egy nagyon súlyos betegség után, egy másik nagyon súlyos élet-halál szituációban, de azt tudom, hogy Isten beszélt. És amikor azt mondta az ige az Ószövetségben, hogy hát nem az Úr az, aki látóvá tesz, aki hallóvá tesz, ugyanis ennek a fertőzésnek a következtében akár vakon, akár süketen, akár végtag nélkül születhetett volna a gyermekünk, vagy szívrendellenesen. Nem ő az, aki ezt teszi, és akkor azt mondtuk, hogy de Uram, te vagy. Te vagy, ha te úgy teszed, te tudod, hogy mit teszel. Engedted ezt a kicsi életet megfogadni, akkor te tudod, hogy mit teszel. És akkor ezt olvastuk, hogy de elveti a magot, és nem tudja, hogy hogyan. De kinő a mag magától, és teljes búzát hoz a kalászban. Akkor ott volt a szívünkben, igen Uram, te egészséges gyermeket is adhatsz, ha neked kedves. Te tudod, hogy mit akarsz velünk, de ha nem tennéd is. Mi az életet tőled kaptuk. Te vagy egyedül jogosult, hogy elvedd, vagy megtartsd. És jött utána a Jairus lánya történet, és hogy ezt meséltük a gyerekeinknek, ők tudnak erről, de olyan elevenné vált nyilván számukra is, hogy ott van, ne fárazd a mestert, jönnek már, meghalt a lányod. Ne fárasszátok. Ezt mondják az emberek. És amikor találkozik az Úr Jézus Jairussal, azt mondja, ne félj, csak higgy. Ne félj, csak higgy. És olyan csodálatos volt, testvérek, amikor ez a mi szívünket is úgy ért el, hogy napról napra Isten ígéjét úgy olvastuk, hogy hallani szerettük volna, és hallottuk a szavát. Ne félj, csak higgy. És teljes szívemből tudom elmondani, testvérek, hogy akkor, amikor ezek az igék és sok-sok egyéb ige már a szívünkig ért, nem volt félelem. Nem volt békétlenség. Öröm volt a szívünkben, a szívemben. Teljes nyugalom. Nem mentünk el semmilyen következő olyanra, amire mondták, hogy menjünk és vizsgáltassuk, hogy nehogy betegnek lássuk már eleve, és akkor még nagyobb terve legyen. Nem kellett elmennünk. Vártuk a gyermekünket. És 9 hónap után Isten egy egészséges gyermeket adott. Mondta már nekem erre valaki, hogy ó, hát könnyű így. Mi lett volna, ha beteg? Én azt nem tudom. De azt tudom, hogy az az Úr, aki szeret bennünket, ha betegen adta volna, akkor is adott volna hozzá erőt. Ezt tudom. Ebben egészen biztos vagyok. De nagy dicsősége az Istennek. Számunkra nagy-nagy ajándéka. Ezért is a neve Dorottya, Isten ajándéka, és utána még 3 születhetett Isten kegyelméből, hogy nekünk adta, ajándékul adta. És hatalmas volt arra, hogy cselekedjen így, hogy nem betegen kellett születnie. És ha ránézünk, és azt mondjuk, ő nem élhetne, mert az emberek úgy gondolták, hogy nem élhet. Milyen jó, hogy az Isten nem így gondolta. A kérdés csak kinek a szavára adsz. A kérdés, hogy kire figyelsz, hogy kire hallgatsz, és kinek tudod azt mondani, hogy igen, Uram, én hiszem, hogy amit mondasz, az úgy van. Ha azt mondod, ne félj, csak higgy, akkor hiszek neked, Uram. És legyen úgy, ahogy te mondod, ahogy te akarod. Igen, Uram, én erre szeretnék hallgatni. És testvérek, ez nem az én és a mi esetünk. Ez minden hívő ember életének csodája, hogy amikor hallgat az ember az Úrra, akkor hatalmas, csodálatos dolgokat tapasztal meg. Igen. Mert aki hallgat rá, az megmenekül. Az Úr Jézus amikor elmondta a tanítását, ezt a különös csodálatos tanítását, a hegyen, a hegyi beszédet, akkor a végén azt mondta, kétféle hallgatóság van. Ugye jól emlékszünk rá, nem kell nagyon elemeznem. Mind a ketten hallották az igét. Csak az egyik bölcs, a másik bolond. A bölcs úgy épít arra, amit hallott, hogy enged annak. Nem csak hallotta, hanem hallgatott is rá. A bolond, aki hallotta, de nem épít rá, nem hiszi el. És mi történik? Fölépülnek a házak, látszat szerint nincs különbség köztük, mind a ketten ott voltak Jézus közelében, mind a kettőjük épülete áll, az alapban van a különbség. És amikor jön a vihar, mert jön a vihar, amikor jönnek a beleütköző szelek, árvizek, akkor a kérdés az, hogy megmarad-e az egyik, és megmarad-e a másik. Tudjuk, a bölcsé megmarad, a bolondé összedől, mert jönnek a viharok. És jön majd a halál vihara, és jön majd a nyomorúság vihara, és jön majd az élet sok próbája. A kérdés, hogy arra, amit Jézus mondott, arra ráálltunk-e? Emlékezzünk csak egy példával Noéra, aki a környezetében szinte egyedül maradt, és egyedül élt Isten félő életet, amit azt jelentette, hogy Noé hallgatott arra, amit Isten mondott. Isten azt mondta, jön az ítélet, építs bárkát. És Noé elhitte, hogy jön ítélet, és a házanépe megtartására bárkát épített. Nem akárhogy, nem a fejéből, a kút fejéből fakadóan, nem ahogy elképzelte, úgy, ahogy az Úr mondta, a leírás is csodálatos. Ha elolvassuk a Szentírásban, Isten megmondta neki, hogy milyenre építsd. Megépítették ezt a makettet, ami ugyanilyen léptékű, döbbenetes. A legmodernebb óceánjáró hajók paramétereinek felel meg. Az, ami le van írva a Szentírásban. És Noé nem vitatkozott, hanem arra épített, amit az Isten mondott. És mi történt vele? Nem menekült. Nyolcad magával. A háza népével együtt. Higgy az Úr Jézusban. És üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. És ez azt jelenti, hogy megismered őt, azt jelenti, hogy bizalom van a szívedben, és azt jelenti, hogy a bizalmat te úgy éled meg, hogy rábízod magad, elhiszed, amit mond, és engedsz neki. Megmarad az életed. A viharban is, a nehézségekben is. Mert a hit, testvérek, a ráhallgatás, a rátámaszkodás, a bizalom abban, amit az Úr mond, és csodákat lehet megtapasztalni, ha hallgatunk arra, aki szól. Mert csodálatos, aki szól. A világ alkotója, aki szavával ezt a világot létrehozta. Azt mondta, legyen is lett. És most is, ha azt mondja a te életedben, meg az enyémben, hogy legyen lesz, olyan lesz, ami sosem volt. Olyan lesz, amit te soha magadnak meg nem szerezhetnél. Olyan lesz, amiért az egész életedet végigjárod, de magadtól soha el nem jutsz oda. Ő egy szavával neked tudja adni. Egyetlen szavával. És még egy példát hagy hozzak, egy nagyon kedves ígét, amit egész héten át ugyancsak ezzel az igével együtt szívesen magyaráznék, amikor Jézus Krisztus beszáll egy hajóba, egy veszteglő hajóséba, bizonyára jól ismerik a testvérek Simon történetét, az elhívása történetét. Tanít ott Jézus, hallhatja Simon, amit mond, tanítja a sokaságot, majd azt mondja, Simonnak evez a mélyre. És vest ki hálóidat fogásra. És Simonban megfogan a gondolat, hogy de hát uram, egész éjszaka fáradtunk, nem fogtunk semmit. Most vessem ki nappal a hálókat. Tehát ebből mi lesz? El is mondja, hogy uram, egész éjszaka fáradtunk. És van egy fordulat, testvérek. És ez a fordulat, ez az Isten szeretetének, hatalmának, dicsőségének a fordulata bennünk, ez ő munkája, azt mondja Péter, de a te szavadra mégis kivetem a hálót. Úgy kívánom a kedves testvéreknek, hogy ez a de, ez a furcsa dac, ez nem dac, mert mi a det az dacból szoktuk mondani, hogy így mondják, de én úgy csinálom. Nem ez, hanem az a fordulat, ez a ellentétes kötőszó, ez a pici szó, hogy igaz, hogy még most nem látom, még sokféle kétkedés van bennem, de a te szavadra én mégis kivetem a hálót. De a te szavadra hallgatok. De a te szavadra én mégis megteszem. Amit mondasz, elhiszem. Úgy van, Uram. És mi történik? szakadoznak a hálók. Mert testvérek, az Úr Jézus szavára még a halak is fölébrednek. Tessék elhinni. Hát a halak előjönnek a tenger mélyéből, és beleúsznak a hálóba. Hát ha Jézus azt mondja, hogy vesd ki, akkor ott lesznek a halak. Akkor nem kell izgulnunk. Ha valamit mond nekünk, hogy menj, akkor ott lesz, amiért mennünk kell. Mert ha Isten szól, az teremtő szó. Újra mondom, úgy szeretném, ha át tudnék valamit adni belőle. Én nem tudom, de Isten lehetne megtehető, hogy elhiggyük, hogy Isten szava nem emberi beszéd. Nem valami szép, ideális gondolat, hanem teremtő szó. Ha Isten mond valamit, az úgy van, és az úgy lesz. Az életünkben is. És ha erre hallgatunk, akkor áldás lesz az életünkön. Péter átéli a lehetetlent, hogy lehetségessé lesz. A mi életünkben is így van. A lehetetlen lehetségessé lesz. Ha mások szavára hallgattunk, mi lett abból? Mi lesz abból? És mi lesz abból, ha Isten szavára hallgatunk? Ha most fölmérnénk az életünket, hány és hány ember szavára hallgattunk már? Itt is, ott is, amott is. Ha nem is teljesen, de részletében biztos, hogy csalódtunk. Kár volt. Kár volt hallgatnom arra, aki azt mondta, vegyél föl kölcsönt. Kár volt hallgatnom rá. Kár volt hallgatnom arra, aki azt mondta, hogy most akkor menjél ide, mert ott majd segítenek. Rosszabb lett, mint amit gondoltam. És mondhatjuk tovább. Olyan jó lenne, ha ezt tényleg őszintén fölmérnék, és azt mondanám, urunk, én tényleg nem szeretnék másra hallgatni. Én most már rád szeretnék hallgatni. Ha te is ezt mondod, hogy rám hallgassatok, akkor kérlek, hogy szólj. És kérlek, hogy ragadj meg a figyelmemet, a szívemet, mert Jézusban Isten magához hív, arra indít, hogy hallgassunk rá, és ez az élet útja. Ő mondja, figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Áld és magasztal a szívem téged, menj és föld, Ura, hogy minden jó az életemben, abból fakadt és fakad, hogy kegyelmed által az egy szükséges dolgot megértettem és értem, hogy rád hallgatni ez az élet útja. Bocsáss meg nekem és nekünk, Urunk, amikor valamiképpen szirén hangokra hallgattunk és hallgatunk, amikor idegen hangra hallgatunk, pedig a tiéd, Úr Jézus, igazán nem hallgatnak idegen hangra. Elfutnak attól. Kérünk téged, Úr Jézus, hogy jó pásztorként ragad meg a figyelmünket. Vonj magadhoz bennünket, hogy lehessünk a te követőid, bárányaid, és lehessünk olyan emberek, akik nem hallgatnak másra, csak rád. Köszönjük neked, hogy minden szavad igaz. Köszönjük, hogy soha senkit be nem csaptál. Köszönjük, hogy nem kell tartanunk attól, hogy valami rossz származik abból, ha figyelünk rád. Köszönjük, hogy te magad vagy a testélet ige, Isten csodálatos kijelentése, az igazság. És köszönjük, Urunk, hogy te adtad önmagadat nekünk, és mi felismerve téged, befogadhatunk. Kérjük, hogy nyisd meg a szívünket, és segíts bennünket ráállni az igazságra, ráállni a valóságra, a te szavadra, hogy éljünk, és megtapasztaljuk, milyen hatalmas vagy. Urunk, te látod az életünk sok nyomorúságát, kérdéseit, látod a tanácsadóinkat, látod, hogy kikre hallgattunk és hallgatunk, Urunk, könyörülj rajtunk, hogy egyszer mindenestől és egészen eldőljön a szívünkben, hogy rád hallgatunk. Urunk, ha kedves volt neked ez az este, és te arra akartod használni valóban, hogy ez megvalósuljon, hálát adunk érte, és hiszük, hogy így van. És köszönjük neked, hogy amit most is mondtál, azzal lehet élni, és arra lehet ráállni boldogan. Legyen érte áldott a te neved. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel hívjuk, várjuk a testvéreket a következő estékre is. Isten készíti még számunkra ezt, és olyan jó, hogy ennek a hétnek a folytatása az a mindennapok és az ünnepek világa lesz, ahol újra és újra szól az Úr. A kérdés csak az valóban, hogy ráállunk-e arra, amit mond, adja az ő lelke által, hogy így lehessen. Mielőtt az áldást vennénk, testvérek, a 200. dicséretet keressük ki, a 200. dicséretet, és énekeljük el mind a 6 versével. Így kezdődik a 200. dicséret, ó, maradj kegyelmeddel mi velünk, Jézusom. Békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat, ami Urunkban, az Úr Jézus Krisztusban.